kellemes békességet. Köszöntök mindenkit, örülök, hogy látok olyanokat is, akikkel tavaly találkoztam, és vannak újak is. A tavalyiak megerősítenek benne, hogy annyit nem rontottam a tavalyi héten, hogy a kedvüket szedtem volna, hogy újból jöjjenek. És hát akik meg először vannak itt, azoknak is azt kívánom, hogy Isten igéje mindannyiunkban munkálkodjon, és amiért itt vagyunk, az ő terve szerint azt végezze is el mindannyiunkban. Röviden kért Anna, hogy egy pár szóban mutatkozzon be. Guszti vagyok, lelkipásztor vagyok, most a külső kelenföldi gyülekezetben vagyok, voltam a fasori gyülekezetben, nem mint lelkész, hanem mint gyülekezeti tag, onnan ismer a fasori küldettség, hogy egy időben oda jártam gyülekezetbe, azóta a fasorba sem vagyok. Egy feleségem van és három kamasz fiam. Hogy melyikkel nehezebb az egy feleség, vagy a három kamasz fiúval, de egyformán szeretem őket. Röviden ennyi. Van egy történet, amit ezen a héten hoztam, vagy hát bizony, mert egy Isten készített el az üzenetet, hogy miért ez a történet, nem tudom. Nekem tetszik ez a történet, és azért remélem, hogy majd kiki halva estéről estére ezt a történetet, ahogyan kibontja előttünk Isten ezt az üzenetet, megkapja mindenki saját maga azt a választ, amit keres. Azért hoztam egy történetet, mely nagyon szeretem, hogy egybe belemélyedünk, és több oldalról megvilágítva keressük, hogy Isten mit is akar mondani nekünk ebben a történetben. És ez a János evangélium a 9. fejezetében található, akinek van a Bibliája, előveheti, de én magam is fel fogom olvasni. De még mielőtt az ige elhangozna, egy bátor jelentkezőt kérnék, aki röviden így az alkalom elé ma este imádkozna. Csak hangosan. Igen. Maradjunk ülve végig a helyünkön, jó? És akkor imádkozzunk, és arra kérlek, hogy hangosan, hogy halljuk mindannyian.
Nagyon olyan hálát adok, hogy meg is összehoztál minket, és kellek, hogy legyél itt most közöttünk, hogy érjük meg a szívünket, és szóljon hozzánk, mint egyen-egyenként várom téged. Amen.
Amen. János evangélium 9. fejezete, és annak az első versétől olvastam a 7. versét. Tehát János evangélium a 9. fejezet első versétől a 7. versét. Hoppá, bocsánat. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születés óta vakembert. A tanítványi megkérdezték tőle, Mester, ki védkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született. Jézus így válaszolt, nem ő védkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákent a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Egy vakon született ember történetét kezdjük el, és nagyon sok üzenete van számomra mindig ennek a történetnek. Bizonyára foglalkoztat a saját sorsod téged. Sokszor végig gondolod a helyzetedet, amiben vagy, ahogyan az életed eddig telt, miért vagy abban a helyzetben. Lehet, hogy sokszor fogalmaztál meg ilyen kérdéseket, hogy miért nekem még egy adatot, az miért nem adatot meg, másnap megadatot nekem. És biztos vagyok benne, hogy másokat is foglalkoztat a te életed. Mások is szoktak érdeklődni, ha nem lövök nagyon mellé, akkor talán a barátok, barátnők, szülők biztos sokszor megkérdezték. Na is, valami újság, valami jó hír, amire már régóta várunk, tudsz-e valamit mondani? Tehát torki tudunk lenni sokszor, annyira tudnak odafigyelni még az emberre, hogy mások foglalkoznak az életünkkel. És azt én nem tudom, hogy milyen a mögöttetek lévő út, csak óvatosan teszem fel a kérdést, hogy van-e jogosultsága azon elgondolkodni, hogy vajon ki a hibás? Hol történt a hiba? Hogy így vagyok? Hangosabban. Így jó. Lehet hangosítani? Tehát, hogy van-e jogosultság annak a kérdésnek, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy ki hibázott. Így már jó. Oké. Hajlamos vagyok arra, hogy lehalkulok. És itt szeretném ezt a történetet így hozzánk csatolni a mi életünkhöz, hogy kicsit személyessé tegyem a történetet. Ennek az embernek nem könnyű helyzete volt, és sokat gondolkodhatott az életén. Volt ideje, vakon született. Ideje nagy részét úgy töltötte, hogy ült ott a földön, és várt valami könyöradományt, vagy hogy valaki megszólítsa. Volt ideje, hogy gondolkodjon. És biztos vagyok benne, hogy sokszor végigfutott a gondolata a fején, hogy miért? Miért pont én? Más olyan boldog, ha nekem megadatott volna. És sokan foglalkoztak a történet szerint ennek az embernek az életével. Nem csak Jézus tanítványai, akik most meglátják és bekattan nekik, hogy vajon ki hibázott. Hanem sokan gondolhatták azt, hogy meglátva ezt az embert. Vajon? Hol rontott el? Mert olyanok vagyunk sokszor, bár nem egyformán igaz mindenki, de hogy szívesen foglalkozunk mások életével. És szívesen megoldanánk mások életét. Rengeteg ötletünk van, hogy kellene a másiknak csinálni, hogy jó legyen neki. A magunk életével sosem nem tudunk mit kezdeni. De a másikét azt nagyon szívesen lehet betenni. Van egy ilyen megőrzött elgondolásom, hogy ha boldog ember az nem foglalkozik, úgymond mások életébe, hogy nem keresi benne a hibát, és nem igyekszik belekötni a másik ember életébe, mert boldog. És hogy nem zavar, hogyha másik ember mellette boldog. Azok szoktak nagyon-nagyon belemélyülni a másik ember életébe, akik boldogtalanak. És valahogy ezt az ürességet, ami az életükben van, ezt valahogy ki kell pótolni, ezt valahogy kezelni kell, hát akkor foglalkozzunk mással, mert az én életemet nem tudom helyre tenni. Lehet, hogy ez egy ilyen buta elgondolás, de én ezt valahogy így fogom fel. Szóval nem egy érdése miattó ennek az embernek az élete. És jön a kérdés, a tanítványok, most ők látják meg ezt az embert, hogy ki a hibás? És megvan az záró kapcsolat. Hogyha ő nyomorult helyzetben van, hogyha ő neki valami nem jól működik az életében, akkor biztos azért van, mert ő valamit elrontott. Vagy nem ő, hanem a családja, a szülei. Ott valami nagy dolog történt, és megérdemelte azt, amit kapott. És nem csak a tanítványok gondolkodnak így, hanem ma is tetten érhető ez a gondolkodás. Biztos találkoztál már ilyennel. És valljuk meg őszintén, hogy bennünk is megfordultak ilyen gondolatok. Mikor látjuk a másik embert nyomorúságban, megérdemelte. Úgy kellett neki. Csak azt kapta, amit megérdemelt, igaz? És akkor itt ez az állókapcsolat, hogy azt gondolják sokszor, hogy ha nekem az életem nincs úgy kerek egész, nem annyira kerek egész, mint másoknak az élete, akkor valami baj van velem. Csak az a helyzet, ugye, hogyha érdekel bennünket, hogy mi van a másikkal, azt elfelejtjük, sokszor megfelelni, hogy oda megyünk hozzá, és megkérdezzük, hogy barátom, mondd el, mi történt. Itt sem kérdezik meg ettől az embertől. De már a gondolatok azok messze szállnak. Már összerakják a tervet, hogy vajon mi történhetett. És nem a mai ember is tud kreálni ilyen összeesküvés elméleteket, csak pontosan azt jelzik sokszor, hogy hát igen, valóban érdekel annak az embernek az élet, akkor őt kérdez meg, hogy mi történt. Mert hírek terjengenek rólunk, ez beszéli, az beszéli, fel lehet csipegetni, és bennünk összeállhat egy kép, hogy milyen ember lehet ez a másik, és sokszor úgy áll össze ez a kép bennünk, hogy meg se kérdezzük. Esélyt sem adunk a másiknak, hogy mondd el, hogy mi van veled. És így ül ez az ember ilyen kis magányában. Senki nem érti a helyzetét. Vakon született. Mi reménysége lehet az életre nézve ennek az embernek? És hogy mindenfélét gondolnak az emberek róla, csak nem biztos, hogy megkérdezték volna, de mondd el, hogy érzed magad. Nem tudom, hogy hallott-e ez az ember ezt a beszélgetést, amikor a tanítványok, Jézus megkérdezik, erre nem beszél a Biblia, hogy hallott-e, de azért én el tudom képzelni, hogy közel zajlott ez a beszélgetés, hogy elcsíphette, hogy na hát ezeknél miről beszélnek megint én vagyok a téma, megint rólam beszélnek, és megint azt akarják kihozni, hogy én ilyen nyomorult vagyok. De a Biblia nem mondja ezt, hogy az ember válaszolt volna. Hogy meghallva ezt a beszélgetést, felemelte volna a hangját, és kikérte volna magának, hogy én nem vagyok olyan. Nem kezdem magyarázkodni. Mert lehet úgy érzi, hogy nincs is értelme. Hát hiába mondanám, van értelme. Vagyunk is sokszor, nem? Tudjuk, hogy a másik hülyeséget gondol, de bele se kezdek, már nem is magyarázom neki, mert úgy sincs értelme. Úgy se lehet a gondolatait helyreigazítani. Inkább hallgatok. És ő is inkább hallgat. Hát mit mondjam? Ez a hallgatás nem arról szól, hogy megadta magát, és teljesen depisen, már nincs értelme az életnek, és elfordult a világtól ez az ember, hanem ami a történetben le van élve, az arról árulkodik, hogy ez az ember igen, ő nagyon is szeretné, hogyha az élete megváltozna. Hát amikor hallja Jézust, hogy mit kell tenni, gondolkodás nélkül megy, és megragadja ezt a lehetőséget. Ő szeretne változtatni. Ő ki akar ebből a helyzetből törni. Csak eddig még nem tudta, hogy hogyan. Jó lenne, ha az életem megváltozna, csak pedig nem volt a kezemben a megoldás. Nem tudom, hogy mivel kapaszkodjak. Nem tudom, hogy mit tehetnék. Eddig nem jött így a segítség. Ismerős ez a helyzet, amikor ugyanígy megharcoltál te is, hogy szeretnél te változtatni, akarod te, hogy más legyen, hogy kikerekedjen a történeted. Csak nem tudod, hogy hogyan. Amit meg mások mondanak, jobb lenne, nem is tudod állnak. Hát, vagyunk így sokszor. Miben kapaszkodjunk. És akkor Jézus megszólal, és azt mondja a tanítványainak, és remélem hallott ezt az ember is, ami emberünk, hogy ez nem az, amire ti gondoltok. Semmi nem végkezett, sem a szülé nem végkeztek. Hanem ez a helyzet, amiben ez az ember van, egy nagyszerű lehetőség, hogy Isten megmutassa a hatalmát. Na, ezt gondoljuk végig. De hát Uram, egy nyomorult helyzetben vagyok. Nem látod, hogy mennyire szétesre? Senki nem cserélne velem, senki nem szeretne helyembe lenni, annyira szét vagyok esve, vak is vagyok, gondos is vagyok. És akkor te azzal jössz, hogy az én nyomorúságom az egy nagyszerű lehetőség. Mert pedig nem ezt mondja Jézus. Hogy a te élethelyzeted, ahogyan te magad, sokszor úgy érzed, hogy olyan elveszett állapot. Az Isten számára egy nagyszerű lehetőség, hogy valami csodálatosat hozzon ki a te életedből. És ezt akarja elmondani ennek a vakembernek, vagy nem csak a vakembernek, mindenkinek, aki majd látni fogja ezt a csodát. Te azt látod, hogy itt nincs mit. Már semmi. Nincs mit tenni. Nincs már segítség. Én pedig azt mondom, mondja Jézus, hogy ebből fog majd valami csodálatos dolog kijönni. Hogyan? Nem látom. Nem látom. Hogyan történhetne? Ugye ez az ember vak. De nem csak az a vaksága, hanem van az a vakság is, amikor mi nem látjuk azt, amit Jézus lát. És ebben mindannyian szenvedünk. Ez az igazi vakság. Nem tudjuk úgy látni önmagunkat, az életünket, a helyzetünket, a világot, ahogyan Jézus látja. És akkor már megint van egy másik kapcsolódási pont ehhez az emberhez. Velünk született ez a vakság. Ilyen vakon születtünk. Nem látjuk sokszor a bűneinket. Volt ember, aki azt mondta nekem, hogy bűn, hát miféle bűn. Elmentünk egy csendes hétre, és akkor azt mondta a lelki pásztor, hogy hát ha valaki úgy érzi, hogy Isten munkálkodik benne, és szeretné megvallani a bűneit, akkor vegyen elő egy papírt, és kezdje felírni, hogy milyen bűnöket követett el. És akkor azt mondja a szobatársa, a másik szobatársa, ott ült a papír fölött, hogy te mondjál már a 4-5 bűnt, valamit felírok már. Nem látta. Milyen sokszor igaz, nem látjuk. Hogy mi a baj velünk. Aztán azt sem látjuk, hogy hogyan tud Isten a nehézségekben lehetőséget látni. Hogy a te életed, a te egyedül léted, amiben most vagy minden napok, az hogy lehet áldás? A te számodra, mások számára, hogy lehet ebben áldás? Miközben persze, hogy biztos vagyok benne, hogy többen ott van a vágy, hogy szeretnék én bár találni. De azt mondja Isten, hogy a te helyzeted az én kezemben áldás lesz. Hogyan? Nem látjuk sokszor azt, hogy Jézus munkálkodik. Milyen sokszor csak utólag értjük meg és látjuk meg, hogy azt, amit én abszolút félreértettem, az az Isten munkája volt az életemben. És én nem láttam. Hogy ő volt, aki megóvott abban a helyzetben. Ő volt az, aki elvezetett. Egy másik irányba engem, mert tudta, hogy ha azon az úton megyek tovább, akkor annak baja lesz, rossz vége lesz. És nagyon sokszor ezt is tapasztalom, hogy amikor már megtér az ember, és átadja az életét az Úrnak, sokszor nem látja azt, hogy Isten hogy tekint rá. Hogyha már megtértél, akkor olyan szorosan összefonódott az életed Jézussal, hogy a mennyei Atya, amikor ránéz, akkor Jézus látja benned. És sokszor ezt nem látjuk. Mert amikor hívőként elbukunk, vagy nehézségek érnek, akkor a akkor mi se látjuk, hogy annak ellenére, hogy talán most nagyon össze vagyok törve, de Isten gyermeke vagyok, és akkor is királyi gyermek vagyok, és akkor is Jézus látja bennem a mennyi atyám. Emlékeztetni kell bennünket sokszor, le kell mosni a hájukat, a sarat a szemünkről, mert nem látjuk. Igaz, hogy mennyi mindent nem veszünk észre az életünkben. Nem úgy tekintünk önmagunkra sem az életünkre, ahogyan Jézus. És ezért kell minden embernek gyógyulnia. A vele született vaksánból. És hogyha meggyógyulunk ebből a vaksánból, ha úgy tudunk látni, hogy a Jézus lát, higgyétek el, hogy az, ami eddig talán nyomasztó volt, ahogy a Jézus mondja, hirtelen lehetőség lesz. Ami eddig nehézség volt, lehet, hogy áldás lesz. Mert meggyógyul a látásuk. Hogy ami nehéz volt, az Isten kezében lehetőség. Sőt, hát Isten a nehéz helyzetekben tudja igazán megmutatni az ő dicsőségét, nem? Amikor nagyon-nagyon össze van törve az ember, és felemeli őt az Úr, akkor adja fel az igazi dicsőséget. Amikor nincs baj, kell Isten az embernek. Kiáltunk akkor az Istenhez, amikor minden rendben van az életünkben? Maga Jézus Krisztus mondta, hogy én nem az igazakért jöttem, nem azokért jöttem, akik egészségesek, úgy érzik, hogy minden rendben van az életükben, hanem az elveszettekért jöttem, akik szomjúhoznak, akik éheznek, akik sírnak, akik lelkileg szegények, megtörtek. Ezt mondta Jézus. Azokért jöttem. Itt ebben a történetben úgy mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok a világ világossága. Én világosságot, színeket, fényt, meleget akarok vinni, de hova kell vinni? Ahol be van burulva az ég. Ahol nincs világosság. Amikor azt érzi az ember, hogy nem olyan kerek az élet, akkor sokkal közelebb van Istenhez, gondolnám. És tekints így magadra. Nemrég olvastam ezt a mondatot, egy állítatos könyv, és nagyon megtetszett. Kiírtam, semmi nem tud megtölteni és megelégíteni igazán, bármihez is tud az ember, bármit is keres az életben. Csak az, ami végtelen és örök. Semmi nem tud megelégíteni, megtölteni igazán. Csak az, ami végtelen és örök. És ez maga az Úr. Ez maga az Úr. És a mi élethelyzetünkben, amikor úgy érezzük, hogy nem olyan kerek, a mi elgondolásunk szerint lehetne más is, jobb is, akkor sokszor nem veszünk észre, hogy közelebb vagyunk Istenhez, mint gondolnánk. Közelebb van hozzánk az, aki igazán meg tud tölteni. És akire igazán szükségünk van. Na hát ezt kell minden embernek meglátnia. Minden embernek észrevennie. Hogyan nyeri meg a látást, vagy gyógyítja meg Jézus ezt az embert? Mert megnyitja a szemét. Nem az történik, hogy mond egy mondatot, hogy láss. Más esetben elég volt Jézusnak csak mondani valamit, és megjavult ez az ember. Megtehette volna, nem? Ezzel ezért értünk. De nem ezt tette Jézus, hanem sarat csinált, rákente a szemére, adott egy utasítást, és elküldett az embert a Sivántapához. Nem ott helyben gyógyította meg, hanem azt mondta, hogy menjen oda a Sivántapához, és majd, ha levastod a sarat a szemedben, akkor meggyógyulsz. Van egy utasítás, van egy hang és van egy érintés. Ez ma is megtörténik az emberrel. Hiszem, hogy megtörtént veled is. Biztos voltál olyan helyzetben, amikor hallottad a hangot, és tudtad, hogy kinek a hang, és tudtad, hogy neked szól. És biztos érezted is már az érintését. Lehet, hogy oda nyúlt, ahol a legjobban fáj. Ahol igazán szükség a gyógyulásra. De ez még nem gyógyít meg. Ez a történet erről is beszél. Láttam keresztény embereket, akik azt gondolták, hogy na én most valami euforikus, nagy dolgot éltem meg, úgy éreztem, hogy Isten megérintett, és Isten szólt hozzám, és akkor az életem az úgy most már kerek, most már rendbe jött. Ez a történet azt mondja, hogy nem, ettől még nem gyógyul meg az életünk. Hogy van egy ilyen euforikus élmény. Az jó, az nagyon jó, hogyha ilyet tapasztaltunk. Hanem azt mondja Jézus ennek az ember, hogy menj el a Sivántapához, menj el! Ennek az embernek ez a hit próbája. Mert ott akkor neki el kell dönteni, hogy elmegyek, vagy nem megyek. És azzal, hogy ő elmegy, vakon kell elmenni a Sivántapához, ő azzal adja bizonságát annak, hogy igen, én ebből a helyzetből, amiben vagyok, én szabadulni akarok. És hiszem, hogy Jézus, amit te teszel, az nekem a szabadságot jelenti. Hogy te meg tudsz engem gyógyítani. Bizonságát adja annak, hogy ő hisz Jézusban. És akar gyógyulni. És ilyen hitpróbára szükségünk van mindannyiunknak. Sivántalan. A Biblia azt is mondja, hogy mit jelent a Sivám szó? Küldött. Kit küldött Isten világ megváltójaként? Kit küldött Isten közzék? Jézust. És mi történt Jézussal ott a kereszten? A vérét ontotta. Víz. Sivántó víz. Értjük a párhuzamot? Persze. Hova kell menni annak az embernek, aki vakon született, és nem úgy látja az életét, ahogyan Isten látja, és ez életében nagyon sok terhet jelent, nagyon sok megkötözöttséget, nagyon sok nehézséget, hogy nem tud úgy tekinteni magára, ahogyan Isten őt látja, le kell mosni ezt a sarat a szeméről, hogy megnyíljon a szeme, hova kell menni? Jézushoz, a kereszthez. Mert ott van az a víz, ő a küldött, és ott lehet lemosni azt a sarat, ami eltakarja előlünk azt, hogy azt vegyük észre, és azt lássuk meg a világban, magunkban, Istenben, amit ő meg akar mutatni, és amit ő lát. És minden embernek oda kell menni. A kereszthez. Ott le kell hajolni, állva nem lehet megmosakodni. Le kell borulni, hozzá kell érni a kereszthez, meg kell érinteni ezt a vért, a vizet, és azt oda. A serre. A bőre. A sára. Hogy mossa le. És minden embernek erre van szüksége. És itt kezdődik ez a történet. Ez az ember elmegy a Sivántapához. Hallott, hogy hova kell menni. Hallott, hogy mit kell csinálni. És megteszi. És lemossa a sarat a szeméről. És egyszerűen megírjuk a szemet, mondja a Biblia. Hinni kell, el kell fogadnia, hogy ott Jézusnál megvan a megoldás. És ez az előtt nekünk. Újból és újból meg kell tennünk. Ha megtértél és lemostad életed minden saját, nagyon jó. De attól érzed, hogy járunk mi úgy az úton, hogy mindig bepiszkítjuk a lábunkat. Hogy van még mit lemosni. És Isten arra kér bennünket, hogy ezen a héten, tehát kezdjük itt ezt a hetet. És kérjük meg Jézust, hogy Úr Jézus Krisztus, van egy kép magamról, az életemről. Nem biztos, hogy úgy látom magamat, ahogyan te látsz engem. És jövök hozzád, és kérlek, hogy szabadíts meg ettől a sártól, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy te meg tudsz ettől gyógyítani. Mosd le, ami rárakódott a szemembe, hogy meggyógyuljak és lássak, és azt lássam, amit te látsz. A hit próba. A Silán Tamához vezető út biztos, hogy nem volt egyszerű ennek a vakembernek. Szóval próbáljuk meg csak vakon kimenni a kocsink, a kocsiba jöttünk. Vagy elmenni a falu végén. Nem egyszerű. Hányszor belépkezhetett valami akadályba, talán el is eshetett. Lehet, hogy már a harmadiknál már nagyon megütötte magát, nem tudom, csak úgy el tudom képzelni, hogy sokszor fel kellett újból állnia. De ment. És addig ment, míg oda nem élt a Silán Tamához. Nem adta fel. A kereszthez vezető út sem könnyű. Azért valljuk meg őszintén, hogy hányszor kellett Istennek megszólítani, míg elindultunk. Mennyi minden visszahozott bennünket. Hogy le kellett rombolnia Istennek a még utolsó szalmaszálat is, amiben megkapaszkodtuk, hogy de azért még elindultunk. És hány akadályon kellett keresztül menni, míg eljut az ember a keresztig. Nem egyszerű út, tehát nincs vörös szőnyeg leterítve, és azon olyan vidáman és könnyedén jut el az ember a keresztig, de aki elmegy oda, annak megnyílik a szeme. És kezd minden másképp látni. És sokszor elég csak annyi, hogy meggyógyul a szemünk, a látásunk. Pont ennyi elég lenne. Lehet. Onnan indultunk, hogy biztos sokat foglalkozik az életeddel. Van időd, hogy átgondolod, hogy hol tartasz, mi vezetett idáig, mi lehetett volna változtatni. Tehát foglalkozunk az életünkkel, nem baj ez. Jézus pedig azt mondja, hogy ne azzal foglalkozz most nagyon, hogy te hogyan látod magadat, hanem indulj el, tudod, hogy hova kell menni, a te Silán Tamához, és mosakodj meg, és engedd meg, hogy megmutassam neked, hogy én hogyan látlak téged. Mert lehet, hogy amit te úgy gondolsz, hogy az én életemben nehézség, ha megérted, hogy én hogyan tekintek rád, akkor azt fogod látni, óra ne, ez egy nagyszerű lehetőség. És én mindannyiunknak kívánom ezt, magamnak és nektek is, hogy ezen a héten Isten ott a szemünknél ott gyógyítgasson, hogy tudjunk úgy látni, ahogyan ő lát. Mára ennyi, de majd holnap folytatódik a történet. Ha ha ma este el tudom menni ez a Silántalához, és megmosakodni, talán először, nem baj először, csak mosakodj meg, vagy sohagyjára, már akkor a napi házi feladat megvan. Így érdemes elindulni. És majd a történet, meg a mi történetünk is majd folytatódik. Tartsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te másképpen látsz bennünket, és látod azt a lehetőséget az életünkben, amit mi sokszor nem veszünk észre. Tudod, hogyha sokszor végig gondoljuk az életünket, talán fájdalmas gondolatok vannak bennünk. Miért alakult így? Miért nem lehetett másképpen is? Talán azt is látjuk, hogy hol rontottuk el. Azt is látod, hogy szeretnénk változtatni annyi mindenen, de nem tudunk változtatni. De hiszük, hogy te, Urunk, meg tudsz gyógyítani bennünket. És most te arra kértél minket, hogy menjünk oda a Silántalához, és mosakodjunk meg. És kérjük tőled azt a látást, ahogyan te látsz bennünket. És segíts meg bennünket, hogy el is induljunk, és meg is érkezzünk ezen a héten a Silántalához. És ha csak annyit kapunk ezen a héten, Urunk, hogy megnyílik a szemünk is, azt látjuk az életünkben, amit te látsz, már akkor csodálatos ajándékban részesüljük. De ennél többet is tudsz adni, Urunk. Itt vagyunk, hozzád jövünk. Kérünk, Urunk, hogy használd ki ezeket az alkalmokat, ezeket a napokat arra, hogy amiért itt kell lennünk, azt elvégezd mindannyiunk életében. És engedd meg nekünk, hogy elhiggyük azt, hogy amit mi nem tudunk változtatni, amit mi nem tudunk helyrehozni, az lehet áldásoknak a forrása is a te kezedben, a te kegyelmedből. És így tesszük most az életünket a te kezedbe, hogy a mi élethelyzetünk legyen a te kezedben áldás. Nekünk is, és másoknak is. Hallgass meg bennünket is. Munkálkodj így az életünkben. Neved dicsőségére kérünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne higgy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istenet szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szent Élek ereje legyen is maradjon mindjárt. Amen.